Szemez szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szállj szembe a gonosszal, hanem ha megütik arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is. Szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet, mondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, imádkozzatok üldözőitekért. Előjáróban két megjegyzés az Ószövetség védelmében. A szemet szemért, fogad fogért mondás így első hallásra kegyetlennek tűnik, de sohasem jelentette a szó szerinti fizikai bántalmazást, hanem hogy valakinek kiszúrták a szemét, akkor a vétkesnek is ezt tették volna, vagy kiverték a fogát, és így tovább. Nem ezt jelentette, hanem a fajsúly szerinti büntetést, vagyis a büntetés mértéke nem lehet nagyobb a bűn súlyánál. Ugyanolyan súlyúnak kell lenni a büntetésnek, mint amilyen a bűn. A szavak, hogy szemet szemért, ez csak jelképezi. És így a törvény előrelépés volt az őskori és más törvénykezés szempontjából. Például a hétszeres bosszúnál. Káin családfájában fordul elő a hétszeres bosszú. A másik megjegyzés, a gyűlöld ellenségedet parancs, bárhogy is keresnénk, sehol nem található az Ószövetségben. A megoldás az, hogy vagy túlbuzgó magyarázok szóbeli tanítása ez, vagy pedig az esszénus iratokból elterjedt mondás, amelyet széltében hosszában ismertek az emberek Jézus korában. Mégis mindezek ellenére döbbenten hallgatjuk és olvassuk Jézus szavait. Hogyan lehetne ezt megtenni? Nem képtelenség, nem bárgyúság a másik arc odatartása, a köpeny átadása, az ellenség szeretet? Hát eléggé bolond az, aki ezt követi, bárgyú, alkalmatlan az életre, a fennmaradásra. Atya, kérem, ezt már nem, kiáltotta egy hölgy egy általam tartott bibliaórán, amikor erről kezdtem beszélni. Napi áldozó hölgy. Első lépés a titok felé. Szeretet fogalmunk hiányossága. A szeretet szó elhangzásakor mindig valami jót érzünk, valami nagyon kellemeset, de ez még nem baj, nem vétkes dolog. Valóban arra gondolunk, szeretjük azokat, akik hozzánk vérségileg, barátilag, vallásilag, vagy nemzetben hozzánk tartoznak. Ezt érezzük szeretetnek. Nem baj, de kevés, és mégis sovány darabkája a szeretet kenyerének. Mert a szeretet csak egy bizonyos szempontból érzelmi, ahogy sokszor úgy érezzük, hogy az, teljes értelemben a másik ember felé megnyilvánuló tettekből áll, függetlenül attól, hogy a másik ember hogyan viszonyul hozzánk, tetteink mindig egyformák, változatlanok. Hát egy kicsit száraznak tűnhet ez, de végső soron elhatározás és akarat indítja a szeretet tetteit, ahogy Szent János levelében olvassuk, tettekkel és igazsággal szeressünk. A második lépés a másik arc odatartása, a köntös átadása. Lélek nélkül olvasva a sorokat, bárgyúságnak, mindenbe beletörődésnek tűnik a felszólítás Jézus részéről. Valójában azonban a legnagyobb aktivitás béke és erő, hiszen épp azt jelenti, hogy a másik ember irányában a cselekedeteim változatlanok. Függetlenül attól, hogy ő szeret vagy nem, segít vagy nem, jóindulatú vagy rosszindulatú. Így fordíthatjuk le a saját szavainkra az arc odatartása, a köntös átadása, a viszonzás nem váró segítség hangoztatása gondolatokat, felszólításokat. Tehát így is el lehetne mondani, te mindig bensőleg és tetteidben maradj változatlan, maradj ugyanaz. A bántástól függetlenül maradj készséges, adakozó, ne zárulj be soha. Arcod, lényed, karod, szíved legyen mindig hozzáférhető, elérhető. Tartsd oda egész lényedet a másik ember felé, és ebben ne a másik ember viselkedése irányítson vagy bénítson meg. A harmadik lépés előtt egy pici kis elmélkedési szünetet tartsunk. A szeretet tehát a változatlanság titka. A harmadik lépést tegyük meg, ez lehetetlen. Így is van. Ez ember számára tartósan, életformaszerűen lehetetlen. Mert ez nem jó feltétel és jámbor elhatározás kérdése. Szemléletmód és új látásmód segíthet csak rajtunk. És itt jön a szemléletmód. Részesei vagyunk egy láthatatlan körnek, egy kapcsolatnak. Mi is ingyen kapjuk a kegyelmet és a szeretetet, és így is kellene továbbadnunk. Nem a mi érdemünk, kegyünk ez, hogy mi most elhatározzuk, hogy szeretni fogunk, hanem a teremtés és a belső élet titka ez. Mert maga Isten tesz így, ő ilyen. Függetlenül teremtményei viselkedésétől ő egyformán jó és örök szeretet. Ennek a legmegrázóbb drámai kifejezése a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd. Ez a szolga kitépi magát a szeretet köréből, ő kegyelmet kap ugyan, de a következő pillanatban már kegyetlenséget jelenít meg, és folytogatni is kezdi azt, aki neki adós. Nem is az Úr ítéli el, mint ahogy vélnénk, hanem ő maga, ez a szolga függetleníti önmagát a kegyelmi áramlásból. Ha szabad így mondanunk, nem tehetünk mást, mert mi is ingyen kapjuk az irgalmat. Lehetetlen? Emberileg igen. De egységben a minket is fenntartó szeretettel nem. És ami a legfontosabb, Jézus nem csak tanított erről, hanem mindenek fölött tökéletesen elvégezte mindnyájunkért ezt a szolgálatot a kereszt által. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy tényleg a Szentírás olvasásánál soha nem jó a szavak szerinti értelmezés, hogy hát hiszen bizony Jézust is arcol ütötték, a kihallgatás alkalmából, és hát szó szerint nem tartotta oda a másik arcát, hanem még meg is kérdezte, ha rosszat szóltam, bizonyítsd be, ha nem, akkor miért ütsz engem? Tehát itt láthatjuk, hogy mindig lélekben kell a szövegre figyelni, és ő továbbra is a passió folytatásában is teljesen odaadta önmagát. Ellenség szeretet? A szavak szerint igen, valójában azonban Istenben való életünk, mert nincs is ellenség. Kegyelemből, szeretetből élünk mindnyájan. Egy olyan áramlatban, amelyből kilépni is tudunk, de úgy nem, hogy ugyanakkor az atyával való kapcsolatunkat meg ne szakítanánk. Nem egy magasabb rendű vallásosság, kegyes gyakorlat jó feltétel, csak ez van. Más Isten kapcsolat másfajta nincs, vagy pedig önáltatás, hazugság. Hát persze mégsem könnyű, nem mondtam ezt egyáltalán, mert érzelmeink sokszor befolyásolnak, sértettségeinket, sebeinket nem feledjük, sokszor a mélyben őrizzük és kirobbanunk. De azt se feledjük, hogy kegyelemből élünk, mindnyájan. Hívő vallásos emberek, keresők, tagadók, bűnösök és felkelők. Az atya mindig ugyanaz. Nézi a házban lévőt, ugyanakkor látja a messze szakadtat. Egyforma szemmel nézi, egyforma szívvel szereti, akár válaszolnak neki, akár nem. És már egyszer s mindenkorra odaadta mindnyájunkért legdrágább kincsét. Nézzünk, lássunk, éljünk másképp. Kis elmélkedést hallgassunk. Kis elmékedéseim közül most a nyolc boldogságnak egy parafrázisát olvasnám fel, az is a címe, hogy boldog. Összhangban áll az előző gondolatokkal. A virágokat nézi, le nem tépi. Az állatokat megsimogatja, mind futkározni hagyja. A kenyérből tör egy falatkát, nem tömi magába zihálva, iszik egy korty bort, és a poharat továbbadja. Tud letelepedni és helyet adni. Mindent kézbe vesz, mindent elenged. Átsuhan a kerek világban, egy pont nincs, amibe kapaszkodhat. Mindenütt ott van, övé a semmi, a minden. Zenét hallgat, mindig a legjobbat. Mégis más hangok hívják, ki tudja honnan, képeket néz, lát szobrokat, mindig egy kis könycseppen keresztül. Csak sejti, pontosan nem tudja, mi lakik len mélyen a másikban. Az ütés után, hogy jól lássa, odafordítja másik orcáját is. A didergőre köpenyét teríti. A világ útjait mind bejárja. A forrásokból iszik, megkóstol minden kenyeret, mind hiába, éhezik és szomjazik, megáll, eszik, iszik, indul, mondogatja, akad még valahol ismeretlen forrás, sose látott terített asztal, kenyér. Ajtót be nem zár. Az ablaktábla nyitva, csak néz kifelé naphosszat a végtelen utakra. A bennülők megmosolyogják. Arra gondol, hányszor járt ő is kibe a házba, meg aztán nem ő, más a házura. Nem szidja a világot, az embert, a földet, a bűnöket nem ostorozza, fenkölten vagy bőszen, sejti a sötétség, nem kín van. Csendben ül, nagyokat hallgat, mint télen a gazda. Óvatosan jár, aprókat lépve, nehogy a világ romjait összetapossa. Már nem prédikál. Lehajolgat, járkál körbe-körbe. Összeszedi széttört cserepeit egy régi ablaknak, az összeillőket keresgéli, egymáshoz illeszti, rakosgatja. Végül egy kicsit mindenki lögdösi, elzavarja, néhányan belerúgnak, mondják bolondnak. Boldog.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.